Üdvözlöm a Trend FM hallgatóit! Az elmúlt néhány évben tapasztalt alacsony kamatkörnyezetben a vállalati kötvénypiac kiemelt figyelmet kapott a hozamvadász befektetőktől, és hatalmas pénzek áramoltak erre a piacra. A hozamok azonban emelkedni kezdtek, így egyre többen tartanak attól, hogy egyes kötvénykibocsátók képtelenek teljesíteni majd a lejáratokat, ami kidurranthatja a válság óta fújódó lufit. Mai vendégem Parádi Varga Tamás, az SPB befektetési ZRT vezérigazgatója. Szervusz, köszöntelek a stúdióban.
Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Az első kérdés akkor adódik, hogy mekkora ez a lufi tulajdonképpen?
Hát önmagában, hogyha a lufinak a méretéről beszélünk, akkor ugye mondjuk induljunk el Európa irányából, ugye az LKB nemrég hirdette meg az eszközvásárlási programnak a lezárását idén év végével. Ugye ez egy 2600 milliárd eurós vásárlási program volt, aminek a kivezetésére most kerül majd sor. Tehát nagyjából ez az, ami az európai piacra jellemző. Fed oldalról, illetve a Bank of Japan oldaláról ugye ennél jóval nagyobb, meghaladó mértékű eszközvásárlásokról lehet beszélni. Ez az a program, ami nyilván Amerikában már jóval hamarabb kifutott, mert ott már egyértelműen kamatemelési ciklusban van a Fed. Európában pedig az első lépés maga az eszközvásárlási programnak a lezárása, tehát mi még kamatemelési ciklusról nem is beszélhetünk.
Ja, ha már monetáris politikáról van szó, az ember azt gondolná, hogy ugye ez a sok pénz, amit ugye nyomtattak ezek a jegybankok, ezek elsősorban az állampapírok piacára csapódik le, de ez a vállalati kötvényekre is hatással van?
Hát valójában ugye akkor, amikor mondjuk egy jegybank eszközvásárlási programot hirdet, akkor meghirdeti a saját befektetési politikájában, hogy milyen típusú és milyen minősítésű papírokat fog vásárolni. Innentől kezdve viszont ugye a befektetők keresik azokat a kockázatokat, amelyek kockázatok csökkennek pontosan amiatt, mert rengeteg pénzt ömleszt a piacra mondjuk a jegybank, tehát ők elmennek befektetői oldalról, elmennek a magasabb kockázatok irányába, és olyan vállalati kötvényeket is elkezdenek vásárolni, amit korábban nem vásároltak volna. Vagy mondjuk az Európai Központi Bank esetében meghirdette egyébként, hogy mely típusú intézményeknek a vállalati kötvényeit is fogja vásárolni az LKB. Ez nyilván befektetői oldalról is ad egy nagyobb biztonságot, hiszen hogyha az LKB egy nagy stokot felhalmoz adott intézményeknek a papírjaiból, akkor azt gondolom, hogy az más befektetők számára is vonzó lesz.
Mennyire ismert itthon ez a befektetési formá, mint a kötvénypiac úgy általánosságban, és most nyilván elsősorban a vállalati kötvényekre gondolok, mennyire népszerű?
Magyarországon azt kell mondani egyébként, hogy a hazai vállalati kötvénypiac az meglehetősen szűk, és az igazat megvalva nem nagyon tudok olyan vállalati kötvénykibocsátásról, ami egy igazi sikertörténet lett volna. Nyugat-Európában, tengeren túl ennek sokkal, de sokkal nagyobb kultúrája van. Jóval nagyobb egyébként nyilvánvalóan a vállalati kötvény kínálat is. A legalacsonyabb kockázatoktól egészen a legmagasabb junk bond kockázatokig.
Tehát ennek ez a Bowley kötvény.
A Bowley kötvény nyilván a minősítés oldaláról. Ez nem azt jelenti, hogy ezek feltétlenül nagyon-nagyon rossz minősítési kötvények. Azt mondom, hogy kockázat az azt jelenti, hogy egy adott vállalatnak a növekedése kockázatokat rejt magában abból a szempontból, hogy képes lesz a vállalati stratégiát vagy a vállalati tervekben megfogalmazott célokat elérni, ez pedig nyilvánvalóan hatással lesz a vállalat erősségének a pozíciójára, tehát arra is hatással lesz, hogy az adósságszolgálatát hogyan és milyen módon lesz képes szolgálni vagy refinanszírozni.
Visszatérünk a vállalati oldalról egy picit megnézni ezeket a kötvénykibocsátásokat, de akkor térjünk vissza egy kicsit a monetáris politikákra. Ugye látszik az, hogy tengeren túlon ugye erőteljes monetáris szigorítási folyamatban van ugye a jegybank, jövőre ugye további 3 kamatemelést vár a piac, miközben mondjuk Európában talán jövőre sem lesz kamatemelés, legalábbis a legfrissebb hírek szerint. Mennyire veszélyes, hogy ott emelkednek a hozamok? Ugye látjuk például az állampapírpiacon, hogy azért szépen emelkedni kezdtek a kötvényhozamok. Mennyire veszélyes ez a vállalati kötvénypiacokra?
Teljesen nyilvánvaló mondjuk, hogy egy amerikai Fed által végrehajtott kamatemelés az alapkamat és a kockázatmentes befektetésnek úgymond az alapkamatát tolja fölfelé. Ergo erre kell minden egyes vállalatnak a kockázati prémiumot is rárakni, illetve a piac ezt elkezdi majd árazni. Tehát ha mondjuk egy nagyon-nagyon triviális példát akarok mondani, akkor nézzük meg, mondjuk ez nem a vállalati kötvények a tipikus megnyilvás, ugye mondjuk magyar államkötvény tekintetében, hogyha nézzünk egy 2023-as lejáratot dollár vagy euró vagy forint oldalon, akkor azt látjuk, hogy amíg az 5 éves magyar állampapírnak a forint kamata az olyan 1,9% környékén van, ugyanannak a magyar állampapírnak a 5 éves futamidejű kamata dollár oldalon 4,1% környékén van. Tehát tolja a Fednek a kamatemelése nyilvánvalóan tolja fölfelé egyébként a nominális hozamokat. Ennek a megnyilvánulásai mind a szuverén oldalon, mind a vállalati kötvény oldalon megfigyelhető. Amerikában ugye az elmúlt napokban, ami leginkább a figyelem középpontjába került, az az, hogy az amerikai dollár hozam görbéje az nagyon-nagyon ellaposodott, amiből ugye nagyon sokan azt a következtetést vonták le, hogy rövid távon még egy növekvő gazdaság tapasztalatú, de hosszú távon inkább már egyfajta lassulásra, uram, bocsánat, egyes megfogalmazások szerint ugye recesszióra számítanak.
Csak hogy bocsánat, hogy szabadba vágok, csak hogy a kedves hallgatók is megértsék, tehát hogy ellaposodik a hozamgörbe, ugye ez azt jelenti, hogy a hosszú futamidőn ugye csökken, vagy hát alacsonyabb adott esetben a hozamszint, mint a rövid futamidő.
Hát nem feltétlenül lesz alacsonyabb, de az ellaposodás az azt jelenti, hogy a rövid és a hosszú futamidő kamata között érdemi különbség már nem alakul ki, tehát a hosszú kamat várakozások azok egyértelműen vagy a csökkenés, vagy a stagnálás irányába mutatnak, míg a rövid hozam várakozások, uram, bocsánat, esetleg emelkednek.
Na, de itt is álljunk meg egy szóra. Ugye ez azt jelenti, vagy hát a befektetők szemszögéből nézzük, ez azt jelenti, hogy rövid távon ugyan várnak még kamatemelésre adott esetben, de hosszabb távon arra számítanak, hogy lassul a gazdaság, így és van. Adott esetben vissza kell venni
így
a kamatokból.
Így van, pontosan erről van szó egy ellaposodó hozamgörbe esetében. Most jelen pillanatban ugye a Fednek az alapkamata 2,25. Erre várnak még decemberben egy 25 pontos emelést, ugye, amit többé-kevésbé én azt gondolom, hogy a piac már be is árazott, illetve amit az előbb említettél, hogy a jövő vonatkozásában jelen pillanatban van még 3 kamatemelési várakozás, hogy ezt a Fed meg fogja elépni, vagy nem. Ugye az már nagyon-nagyon sok mindentől függ, tehát függ nyilvánvalóan a reálgazdasági teljesítménytől, függ az inflációs nyomástól, függ a költségvetés finanszírozási ésségét, tehát nagyon-nagyon sok minden fogja ezt majd befolyásolni, de alapvetően azt lehet mondani, hogy a legutóbbi információk alapján, miután az amerikai növekedés is egy picit úgy néz ki, hogy lassul, ugye a további kamatemelési várakozások is csökkennek. Ezáltal a hosszú oldalnak a hozamai vagy stagnálnak, vagy csökkenek, a rövid oldal pedig még a rövid távú kamatemelések miatt nyilvánvalóan emelkedik.
Ugye rövid, illetve közép távon a hozam megfordult most így a múlt hét elején.
Azt hiszem volt rá egy napig példa, amikor ez ténylegesen megvalósult. Most pont abban az állapotban vagyunk, ugye, amikor tegnap előtt volt egy olyan hatása a hozamgörbe ellaposodásának, ami miatt a New York-i tőzsdén is nagyon-nagyon jelentős eladások indultak meg, ez volt ugye tegnap előtt mondjuk. És a tegnapi nap folyamán az már nagyjából körvonalazódott, hogy a jelentős eladások mögött ténylegesen robotkereskedés állt. Ugye nagyon-nagyon sok elemző mondja azt, hogy jelen pillanatban Amerikában az üzletkötéseknek a 80%-át már robotok végzik. És amire a tegnapi elemzői stábok jutottak, az, hogy amikor az amerikai állampapír hozamgörbe elér egy bizonyos szintet a laposodás szempontjából, bocsánat, nem tudom jobban megfogalmazni, akkor az automatikusan algoritmusban eladásokat fog indukálni a robotok számára, mert körülbelül ezt a fajta ellaposodást lehetett látni a 2008-as válság kitörése előtt. Ergo a programozók és az algoritmusok visszanyúltak azokhoz a jellemvonásokhoz, ami azt az időszakot jellemezte, és azt mondja, hogy ez a küszöb érték, amikor én az eladásokat megindítom. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ugye tegnap szünnap volt az amerikai tőzsdéken, ugye idősebb George Bush halála miatt. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy a mai kereskedésben lesz-e Amerikában felpattanás, és visszakorrigálja ezt a szignált, vagy téves szignált, ahogy tetszik az amerikai tőzsde. Tény is való, hogy a kereskedésnek, a robotoknak való átadása és a túlnyomó rész robotok által generált szignálok, én azt gondolom, hogy a volatilitást erősítik a tőzsdéken, és nem feltétlenül a fundamentálisan is alátámasztott irányt jelölik ki. Tehát én túlságosan messze menő következtetés pontosan emiatt még ebből az ellaposodni látszó hozam görbéből még nem vonnék le. Túlságosan rövid az idő ahhoz, hogy az ember egyértelműen azt tudja mondani. Látunk lassulásra utaló jeleket Amerikában, látunk lassulásra utaló jeleket Európában, de én azt gondolom, hogy sem recesszióról, sem újabb válságról nincs is értelme még jelen pillanatban beszélni.
Igen, mert ugye ez a laposodó hozam szint, illetve ha megfordulnak ezek a hozamok, akkor az a válság pontos előjele, legalábbis az elmúlt vagy a történelmi tapasztalatokból kiindulva. De lehet-e erre a laposodó hozam görbére fogadni? Most olyan szempontból kérdezem, hogy ez egy kicsit olyan nekem, mint a technikai elemzés, ami szerintem csak azért működik, mert a piac birkaként megy utána, és gyakorlatilag ezeket a szinteket figyeli, és mindegy, hogy milyen a fundamentális Momentum akkor is eladnak, vagy vesznek éppen a technikai szintnek megfelelően. Egy kicsit nem ilyen ez az egész hozamgörbe is?
Nagy valószínűség szerint igen. Tehát ugye azt is szokták volt mondani, hogy tulajdonképpen az egyes derivatívákkal történő kereskedés az már ugye jóval nagyobb forgalmat bonyolít le, mint maga a mögöttes instrumentumban való kereskedés. Tehát ez mind-mind a piacoknak olyan evolúciója, vagy olyan túlburjánzása, ami nagy valószínűség szerint majd egyszer lehet, hogy csökkenni fog, és akkor ténylegesen a fundamentumokra fog mindenki jobban koncentrálni. Nehéz vissza, tehát mindig azt szoktam volt erre mondani, hogy ha megnézzük mondjuk hosszabb történelmi távlatban, hogy kik miért vásároltak régen részvényt, mondjuk tekintsük ezt a 1900-as évek elejétől Amerikába. Ugye aki részvényt vásárolt, ő nem árfolyamért vásárolta a részvényt, az osztalékért. És az osztalékért vásárolt részvények, az osztaléka nyilvánvalóan magasabb volt, mint amennyit egyébként mondjuk állampapír, amerikai állampapír kamatból ki lehetett hozni. Ezért ő vállalt egy magasabb kockázatot, semmi más nem csinált, mint az osztalék szelvényeket vagdosta a saját kis fizikai részvényéről. Valahol az 1950-es évek tájékán ez a két dolog megfordult. Tehát a kötvényeken és az állampapírokon elérhető kamat kezdett magasabbá válni, mint ami egyébként osztalék oldalon jellemzően a részvényekhez tapadt. És onnantól kezdve szinte mindenki részvény oldalon az árfolyamot kereste, és az árfolyamon próbált nyerészkedni. Ezt mondják ugye úgymond a spekulatív. Nem tartom kizártnak azt, csak ahhoz meg szerintem nagyon-nagyon súlyos dolgoknak kell történni, hogy beálljon ismételten a világ egy olyan rendben, amikor azt mondom, hogy a kötvény kamata és a részvény osztaléka elválik egymástól, hiszen a tulajdonlással, a tulajdonjoggal én magasabb kockázatot fogok választani, vagy vállalni, mint amit egyébként kötvény oldalon finanszírozóként megteszek. Tehát én szerintem az lenne egy egészséges állapot, hogyha tényleg a buy and hold stratégiák mentén az emberek tartósan kötvények és részvények birtokosaivá válnának, és mind a kettőt azért tartanák, hogy az egyiket a kamat oldalon, a másikat pedig az osztalék oldalon tudják saját elképzeléseikbe beépíteni. Szerintem ez volt, ami az 1900-es, csak időközben annyira, a piacok annyira elszakadtak a tényleges fundamentumtól, vagy a valóságtól, hogy mindent megpróbáltak leképezni csomagokba, ellene lehet fogadni, mellette lehet fogadni, turbózni lehet. Tehát minthogyha már nem is maga a részvény, nem is maga a vállalat, nem is maga az osztalék lenne a fontos, hanem az, hogy az árfolyam oldalon próbáljon meg minél gyorsabban, minél jelentősebb nyereségre szert tenni.
Ugye itt szó volt a fundamentumokról, és akkor térjünk is át egy kicsit a vállalatokra. Az idei év az a tőzsdéken egy jó év volt, ugye az vállalatok egész jó eredményeket tettek közzé. Sokan mondják azt egyébként, hogy ez az adócsökkentésnek, illetve egyszeri hatásoknak tudható be, és jövőre ugye sokkal kisebb lesz ez a növekedés eredmény szinten a vállalatok részéről. Mennyire van annak kockázata, hogy valóban jövőre egyrészt a gazdaság lassul, másrészt a cégek, vállalatok teljesítménye lassul, ezáltal kevesebb lesz mondjuk a részvény visszavásárlás, kevesebb lesz az osztalék, stb.
Ugye erre a legutóbbi elemzések, amiket én úgy át tudtam olvasni, azok a Cityhez kapcsolódtak, és ők azt mondták, hogy nyilvánvalóan egy globális lassulást vár mindenki a következő évre. De még egyszer mondom, a globális lassulás az nem egyenlő a recesszióba fordulással. Ők például azt mondták, hogy globálisan mondjuk egy 16-os EPS-ről le fog menni az EPS várakozás mondjuk olyan 8-9 környékén. Azért ez jelentős.
Egy részvényre jutó eredmény.
Így van, az egy részvényre jutó eredmény. Azért ez nagyon jelentős csökkenés, hogyha jobban megmondok, de mégsem beszél senki sem recesszióra. Amerika esetében én azt hiszem, hogy a jelenleg meglévő 23-as EPS-re mondtak nagyjából egy 10-est, hogyha jól emlékszem, és ezek egy héttel ezelőtti elemzések, illetve előrejelzések. Igen, az USA-ban 8%-ra lassul az EPS a 23-ról. Tehát ezek azért nagyon-nagyon jelentős módosulások, de mégsem. Ők például tipikusan azt mondják, hogy ez nem ok arra, hogy az ember a vészharangot elkezdje kongatni.
Igen, csak kérdés, hogy mennyire vannak most jelen pillanatban túlértékelve ezek a részvények, mert sokan azt mondják, hogy azért ez ott is van egy elég nagy lufi.
Részvénypiacok tekintetében egy picit szkeptikus vagyok. Pontosan emiatt, hogy nálunk viszonylag régóta már a kötvényorientáció az, amelyik dominál. Egyrészt azért, mert az SPB az egy nagyon-nagyon konzervatív intézmény, tehát mi komolyan vesszük azt, hogy mit jelent a tulajdonjog a részvények tekintetében, és valószínűleg azt a politikát próbáljuk megfogalmazni és vinni, hogy a részvényeket ténylegesen osztalék oldalon érdekelnek minket, és a kötvénypiac az sokkal közelebb áll a mi konzervatívabbnak vallott befektetési kultúránkhoz. Ergo én azt mondom, hogy a részvények tekintetében bár a hazai piac is nagyon-nagyon szép növekedést tudott felmutatni, mondjuk tételezzük, hogy az OTP esetében, a MOL esetében, én azt gondolom, hogy igen. A Richter esetében az idei év az kevésbé volt sikeres, de értelemszerűen azt mondom egyébként, hogy még mindig érdemes a feltörekvő piaci részvényekkel foglalkozni. Bár nagyon-nagyon sokan azt mondják, hogy pontosan egyébként az Egyesült Államokban a jelenlegi elnök alatti politika megvalósítása azért támogatólag foghatni az amerikai vállalatokra, de ebben mindig benne van, azt gondolom, hogy egy kis kockázati prémium. Nézzünk megint mondjuk a legutóbbi eseményekre, ugye, ami alapvetően a kereskedelmi háborúra vonatkozik, akár Kínával, akár az európai termékekkel, vagy mondjuk például az európai autógyártókkal kapcsolatban. Tehát ugye a világ azt látja, hogy a jelenlegi amerikai elnök tesz nagyon-nagyon sommás kijelentéseket, és azt gondolják, hogy ez azért egy vakmerő történet, de mindig, at the end of the day, mindig eljutunk oda, hogy akkor tárgyalóasztalhoz ülnek, például ugye a héten a német prémium márkák, vagy a német autógyártók felkeresték az elnököt a Fehérházban, és elmondták, hogy a jövővel kapcsolatban milyen olyan terveik vannak, ami egyébként az amerikai munkahelyteremtés és a gyártó kapacitások Amerikába terelését segíteni elő, annak érdekében, hogy a belengetett 25%-os importvámot el tudják kerülni. Tehát valójában, ami most zajlik, az én azt gondolom, hogy a kapacitásoknak, a termelésnek az újra gondolása és egy alku folyamatnak az újra nyitása, akár Kína kapcsolatában, akár Európa és a tengeren túl kapcsolatában. Ennek én azt gondolom egyébként, hogy az amerikai fogyasztásra, amerikai munkanélküliségre, amerikai GDP növekedésre biztos, hogy pozitív hatása lesz. Az egy más kérdés, hogy ezeket a kapacitásokat viszont valahonnan el kell vinni.
Már a gyártási kapacitásokra gondolsz? Így,
tehát hogyha egy Volkswagen azt mondja, hogy ő szívesen nyit egy új gyárat az Egyesült Államokban, akkor vagy átcsoportosít, vagy teljesen új kapacitást fog kiépíteni. Amíg teljesen új kapacitást épít ki, addig azt mondom, hogy Európa szempontjából Európa lemarad erről a kapacitás bővítésről, és Amerika fogja megnyerni, mert egyébként a termelés ott fog zajlani. Amennyiben átcsoportosításra kerül sor, akkor az viszont negatívan tudja érinteni azokat a hagyományos piacokat, ahol jelen pillanatban a termelés zajlik.
Innen folytatjuk nem sokára, egy kicsit megpihenünk, hallgatunk egy kis zenét. A műsor második felében kitérünk majd egy kicsit a kötvénypiaci hozamokra is. Ne menjenek messzire, azonnal jövünk vissza.